Ez itt a Pozsonyi Podcast 16. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm minden kedves hallgatónkat. Mai vendégünk Németh Gábor, író, dramaturg, a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója, akivel a Színház és Filmművészeti Egyetem körül kialakult botrányról fogunk beszélgetni. Mi is történt pontosan az SFL körül, hogyan alakult ki ez az ellentét az egyetem és a kormány képviselői között, meddig tarthat a tiltakozás, és miféle eredményeket hozhat. Erről beszélgetünk Németh Gáborral, akit telefonon értünk utol. A kormány egy törvénymódosítással alapítványi kezelésbe helyezte az egyetemet, a Színművészeti és Filmművészeti Egyetemet, és az alapítvány kuratóriuma átvette az egyetemi szenátus jogköreit, miközben ebben a kuratóriumban nem kaptak helyet az egyetem által javasolt személyek. Ugyanez a folyamat több egyetemet is érintett, ám a legnagyobb vita az SFL körül alakult ki, ugyanis itt nem is kérték, maga az egyetem nem kérte ezt az átalakítást, és hát ez a folyamat itt zajlott a leggyorsabban és a legkevesebb egyeztetéssel. Mit gondolsz arról, hogy vajon miért ennyire kiemelten fontos a kormánynak az, hogy ellenőrzése alatt tudja az SFL-t?
Pontosan én sem tudtam volna összefoglalni. Annyit tennék ehhez hozzá, hogy tulajdonképpen egy sokkal nagyobb léptékű dologról van szó, tehát ennek az igazi intertextusa vagy kontextusa az, hogy honnan nézzük, az egész magyar felsőoktatást érinti, mert többször jelezték az előzetes tájékoztatásokban, hogy ez egyáltalán nem kivételes, hanem ez végig fog futni a teljes magyar felsőoktatáson. Tehát a tervek szerint az összes állami egyetemet utammal ki fogják tervezni ilyen úgynevezett magánegyetemi formában, hogy miért úgynevezett, azt később szívesen kifejtem, de előbb inkább arra választok, amit kérdeztél. Az utóbbi időben kaptunk erre határozott választ, tehát a miértre. Az pedig Vinyánszki Attila fogalmazta meg, most már nem egyszer, aki szerint, és itt egy rejtélyes többes számot használ, amit mindenki úgy ért, ahogy akar. Mi már régóta készülünk erre. 2014 óta majd helyesbített, és azt mondta, hát tulajdonképpen 15 éve készülünk arra, hogy bizonyos változásokat érjünk el ebben az intézményben. Tehát ez a fajta készenlét, vagy szándék áll a sebesség mögött. És tulajdonképpen ez egyfajta értelmezési keretbe rendez minden, ugyanis ezt a sietséget egy elég szörnyű késlekedés előzte meg, ez pedig Ukon László kinevezésének késlekedése, aki teljesen jogszerűen tavaly november 27-én a szenátus megválasztott, illetve kijelölt, mint számára győztes elektronik pályázatot író személy, és tökéletesen jogszerű eljárás végén ezt közölte a minisztériummal, akinek viszont ez van a dolga, hogy ezt a döntést egyszerűen csak közvetítse megítélésem szerint, hiszen semmilyen akadály nem merült fölállítólag. Ugye a közösségi elnök az, akinek ki kell nevetni a rektorokat, az ő asztalára tudtam, hogy soha nem érkezett meg ez az ajánlat. Most ez egyszerű válaszom. A Színház és Filmművészeti Egyetem ellen az elmúlt egy évben, de hát sokkal korábbtól persze kormányosan, egy egészen elképesztő rágalom hadjárat indult meg. Olyan hiába és sokszor megszámolt elemekkel, amiket egyszerűen tények. Tehát, hogy nem akarom ezt elsorolni, mert igazából rossz kedvem lesz tőle. A lényege nagyjából az, hogy itt ideológiai képzés zajlik,
igen. Liberális. Igen, tehát ez ugye Vigyenszki Attiláéknak a sokszor ismételt álláspontja, hogy ők tulajdonképpen csak kiegyensúlyozottabbá akarják tenni ezt a képzést.
Igen. Na most tényleg így hittől engedjük meg magunknak ezt a feltételezést. Jó, játszunk egyet, tehát hogy milyen úgy fogunk mesélni egy mesét. Tegyük föl, hogy van egy ország, ahol kékek és vörösök állnak egymással szemben, vagy nevezzük inkább pirosnak a konnotáció miatt. Tehát mondjuk egy ilyen amerikai színpárbaj, tehát kékek vannak és pirosak. És mondjuk a kékek vagy a pirosak úgy gondolják, hogy egy intézményben túlnyomó rész kékek vannak, és ezen változtatni kell. Ennek a változtatásnak eszköze legyen egy alapítvány, melynek kurátorai örökre, tehát életük végéig meghatározatlan időre föl lesznek hatalmazva teljhatalommal. És ez a teljes kuratórium legyen az ellenkező színű. Az olyan az egyensúlyt fogja biztosítani? Tehát ha így is volna, akkor is értelmezhető egyen kiegyensúlyozásra beszélni úgy, hogy utána a kuratórium egy szín. Ugye nem? Tehát hogy ez az érvelés önmagában egyszerű hely. De egyébként természetesen, mint ahogy nagyon sok volt és jelenlegi hallgató ezt számtalanszor a legkülönbözőbb szenvedélyes vagy racionális formában kifejezte, nincsen ideológiai oktatás az egyetemen. Akkor majd lesz, amikor megérkeznek azok, akik tőle ezt várják.
A Vigyenszky Attilájék nyilatkozataiból sokszor úgy tűnik, mintha egy ilyen alapvető sértődöttség lenne a viselkedésük mögött. Ezt hogy látod?
Igen, én is ezt érzem egyfajta frusztrációt, ami egy olyan embernél, aki egyébként a magyar színház élet számtalan meghatározó pozícióját birtokolja, és egyre többet birtokol ezek közül. Hát meglehetősen különösnek találhatta itt, valami én számomra megfejtetetlen szintű fájdalomról van szó. Egyébként sokszor használja
De ez valószínűleg nem egy olyan frusztráció, amit bármivel is orvosolni tudnának, tehát hogy újabb és újabb pozíciókkal, hanem valószínűleg egy ilyen véget nem érő történetről lehet szó, úgy tűnik.
Hát igen, nem tudom, hát ugye nem vagyok a lélekgyógyász, tehát fogalmam nincs, hogy igazából ez mi volt hatnál föl, láthatóan nagyon nehéz.
Érdekes az is, hogy a közvélemény számára is szimbolikussá vált az SFL ügye, egy nagy nemzetközi szolidaritási hullám is kíséri. Ez nem volt minden esetben így az elmúlt években, például hogyha csak a Magyar Tudományos Akadémiát hozzuk fel, például azok a kormánybeavatkozások például simánban mentek. Miért éppen az SFL mellett van egy ilyen új nagy társadalmi kiállás?
Én szerintem mondjuk bizonyára sok magyarázata van. Én most azt látom magyarázatképpen, hogy azokért állnak ki, akik kiállnak önmagukért. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos eleme ennek a történetnek, hogy itt láthatóan valami egészen képtelen egysége alakul ki oktatóknak és hallgatóknak, és a céljaik azonosak, miközben nyilvánvalóan a módszereik, a helyzetükből adódóan különbözőek, és ezek a célok nagyon világosan megfogalmazható, röviden elmondható célok, és érezhető egyfajta elszántság mindkét oldalon. Azt gondolom, hogy az például szimbolikus volt, hogy vasárnap a hallgatók ezt a formát találták ki. Tehát, hogy aki elment vasárnap kiállni mellettük, az azt érhet át, hogy rá szükség van. Tehát, hogy az egyetemnek a kartája úgy tud eljutni a parlamentig, ha mindenki hozzáér, és ezzel tulajdonképpen rituálisan valamilyen módon jóvá hagyja. A jelenlétével támogatja, és ebből valami szerintem fantasztikus, ünnepszerű, rendkívül méltóság teljes esemény lett, és azt gondolom, hogy ezek így együtt. Tehát az, hogy ez egy szelíd, vidám, méltóság teljes esemény, és hogy önmagában bizonyítja az ellenkezőjét annak, amit ezekről a fiúkról és lányokról híreztelnek, tehát hogy ne volnának önállóak, vagy ne volnának tehetségesek. Ez tele volt tehetségezzel jelével. Én már magát azt is zseniális kérdőknek tartom, hogy valami ennyire, hogy mondjam, a hétköznapunk életét, a hétköznap élet részét képező semmi kis tárgy, vagy vagy anyag, mint az a piros-fehér neonszalag, egy percek alatt egy szimbólumát tudott válni, és ezt a szimbólumot kiszenetesen gazdagon használják. Ugye most már Budapest magánlakásainak ablakainak erkélyen is megjelenik, tehát ettől a szoros kontextustól függetlenül hirtelen egy ilyen ellenállás vagy szabadság jelképp lett belőle.
Tehát azt is mondhatjuk, hogy a szakmájuk részét képező kreativitás segíti a tiltakozókat abban, hogy ez a tiltakozás most hangsúlyosabbá válhatott a közéletben is?
Igen, azt hiszem, hogy igen. Igen, tehát hogy igen, a tehetségre mindenhol szükség van. Az ilyen típusú demonstrációkban aztán végképp szükség van, mert szerintem ezek tudják mutatni a dolog súlyát, vagy komolyságát, vagy tehetséget. Ezt én nagyon örültem ennek, hogy ez így alakul. Valószínűleg egyébként visszatérve a kérdésedre, ugye az van, hogy valamire közbeszéd, egyébként maguk azok is, akik ehhez elvileg közel volnának, a mi egyetemünket tulajdonképpen a színész oktatással azonosítja. Tehát ugye a rövidítések is így szólnak, hogy a színház művészeti, vagy a színmű. Igen. Ami ugye nyilván a filmes részről mindig kicsit igazságtalannak tűnik, vagy pontatlannak, viszont azt is jelenti egyben, hogy miután a magyar közönség extrém módon kíváncsi a színházra, és az életének ez nagyon szerves részét képezi, és egyébként ugye egy teljesen ettől független fokból ez a vírus meg van fosztva ettől, vagy hát legalábbis korlátozva van, ami szerintem a kíváncsiságát, vagy az éjséget ébren tartja, vagy fölébreszti. Emiatt talán érzékenyebb erre. Extrém mennyiségű színház életet meg Magyarországon, és úgy érzik, hogy a színház életben nagyon felerősödött ez a kultúrkampnak nevezhető dolog. Jól érzik egyébként, ugye hát korábban volt itt már tüntetés színház, itt benne olyan régen, és szerintem ez külön fölkorbácsolta, vagy fölpiszkálta azokat, akiket ez érdekel.
A diákok tiltakozásában egy új elem ez az iskolafoglalást. Most már több mint egy hete tartják blokkád alatt az egyetemet. Erről mit gondolsz? Ez ugye egy radikálisabb formája a tiltakozásnak.
Én azt gondolom, hogyha nagyon élesen akarok fogalmazni, már régóta nem élünk jogállamban, mert a jog ez valami puha, képlékeny, tetszőlegesen a hatalom céljai érdekében hajlítható dologgá vált. Például ez az egész törvényhozó vagy törvényalkotó folyamat is a kezdetektől rendkívül kétséges, mert maga a törvény az ütközik megítélésem szerint és sokunk megítélésem szerint az alaptörvényel. Ebben most nem mennék bele annyira. Tehát egészen a jogszerű eljárásoknak a kilátástalansága, tehát mondjuk ha egy parlamenti ellenzéki párt benyújt egy ciklus alatt 895 módosító javaslatot, és ebből éppen 895-öt nem fogadnak el, vagy hogyha egy törvényalkotó bizottság nem képes elfogadni azt a kérését egy 150 éves egyetemnek, hogy a rektora ellátogasson arra a bizottság ülésre, ahol az egyeteméről döntenek, és ezt azzal indokolja, hogy a többi egyetemet sem hallgatták meg, szerintem ott már nagyon nehéz jogállamról beszélni. Ott már díszletekről lehet beszélni. Ezt azért mondtam ilyen hosszan, hogy arról beszélhessünk, hogy nem nagyon maradnak eszközök. Tehát azt gondolom, hogy a diákok ilyen értelemben azért döntöttek ki radikális eszköz, mert pontosan látták például azt is, hogy a tanárok agályosan jogszerű tiltakozás sorozata, ami hát körülbelül február óta zajlik, az egyszerűen semmiféle eredményre nem tud vezetni. Tehát a lehető legcinikusabban és gátlástalanból léptek át minden megjegyzésünkön, követelésünkön, még az általuk kért dokumentumokon is, vagy mondjuk a mi általunk összeállított javaslatról a tudatos vitaokra. Tehát egész egyszerűen szerintem joggal éreztették úgy, hogy valami olyat kell tenni, amit nagyon régen csináltak már Magyarországon. Egyébként ugye, ha belegondolsz, akkor a civilizált ellenállás formája gyakorlatilag
arra, mit látsz, hogy ezek a tiltakozási formák hozhatnak-e bármilyen eredményt? Látsz-e arra utaló jeleket, hogy visszakozhat a hatalom, vagy valamiféle kompromisszumra kényszerülhet?
Ez a hatalom nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe kerül, akkor általában fölajánl valamit. Itt most szerintem még ennél is kellemetlen helyzetbe kerül, ugyanis olyan dolgot kérünk, aminek egy részét nem lehet fölajánlani. Tehát egyetemi autonómiának teljesen világos garanciái vannak, tulajdonképpen kb. 50 másodperc alatt elmondható, és nincs olyan, hogy az egyiket megadod, és a másik kettőt meg nem, vagy kettőt megad, de egyet nem. Az több felül érzékelhetők olyan sejtések, hogy mindjárt ki pozíciója, mint hogyha egy kicsit inogna ebben a történetben, és hogy lehetséges, hogy egy ilyen vezéráldozatot megkísérelnek. De hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen bár itt konkrétan nagyon sok konfliktusunk van a Vinyánszkiféle vezetéssel, illetve azzal a rágalom hadjárattal, amit folytattak, de egyáltalán nem érdekes, hogy kiül ott, hogyha nincsenek jogi garanciák. Ha vannak egyébként, akkor is tulajdonképpen, hiszen akkor megvan védve az egyetem autonómiája, akkor hogy mondjam, érvényes és érdemes keretek között lehet vitatkozni mondjuk egy fenntartóban.
Azt hogy látod, hogyha végül is átmennek ezek a változtatások, akkor milyen hosszú távú károk keletkezhetnek az egyetemen, illetve te például személyesen maradnál-e hosszabb távon ilyen körülmények között az egyetemen?
Ilyen körülmények között addig maradok, amíg az az osztály, amiért kiemelt felelősséget érzek, ugye nálunk osztályfőnök rendszer van, és én két csodálatos fiatal szakemberrel együtt vagyok osztályfőnök. Robert Júliával és Garai Julita, az 5 éves színházi dramaturgok osztályfőnöke vagyok. Addig, amíg ők nem végeznek, felségemnek tartom, hogy itt maradjak. És hát ugye az én esetemben elég nagy szerencse az, hogy az ő itteni életük akkor ér véget, amikor elvileg jogilag az enyém érne, mert pontosan azon a héten leszek nyugdíjkorra, tehát elérő oktató, amikor ők megkezdik az áróvizsgájukat. Ez május vége. Most látok eddig, de nem feltétlenül lesz ez így. Tehát történhetnek olyan dolgok, amiket a legnagyobb sajnálatomra keresztül húzzák, vagy megsürgetik az én számolásomat innen.
És az egyetem, tehát, hogy mik lehetnek azok a hosszú távú következményei ennek a változtatásnak, amelyeket így már most lehet látni?
Azt hiszem, hogy ez az egyetem már soha nem lesz az, ami volt. Ez biztos. Egyrészt, mert nagyon jelentős tanárai, akik nyugdíjan túl tanítanak, sokszor tényleg vagy jelképes összegér, vagy mint most például, hogy a Székely Gábor esetében, aki te is mondott, hogy bármiféle honoráriumban kapja a továbbiakban ettől a kuratóriumtól. Hát ezek visszavonhatatlan dolgok. Bár mondjuk például közülük az talán az egyik legfiatalabb, ugye az Enyedi Ildikó, amikor lemondott, azt mondta, hogy amennyiben visszaállítják az egyetemi autonómiát, szívesen visszajönne. Mindenkinek, aki itt van, itt nagyon-nagyon fontos rész az életének az, hogy itt van.
Ezen az ugyanis látszik, hogy mekkora a politikai ideológiai szakadék ma Magyarországon. Hogy látod, lehetséges lesz még ezt a társadalmi kettészakadtságot a közeljövőben, vagy középtávon akár orvosolni, vagy most már ezzel így együtt kell élni? Mit mutat ez a konkrét eset erről?
Én azt gondolom, hogy az úgynevezett értelmiségnek, ami nyilván nem pozíciót értek, hanem egy régebbi definíció szerint az az embert, akinek egy héten kétszer eszébe jut valami. Tehát, hogy az ő felelősség óriási szerintem abban, hogy világossá tegyék, hogy ez nem bal és jobb oldal ellentéte. Tehát Magyarországon jelenleg időszakban demokraták és antidemokraták állnak szembe egymással. És hogyha ezt világosra lehet tenni, akkor szerintem föl is lehet számolni. Mindenkinek szembe kell néznie én szerintem azzal, hogy magát demokratának, vagy valamilyen okon antidemokratának gondolja el. Mondom én ezt úgy, hogy nem rajongok a demokráciára, bár a tekintetben soha nem gondoltam azt, hogy az igazság népszavazást érkezve volna. Ugyanakkor nem tudok elképzelni más, mint egy demokratikus, méghozzá eszmetörténetileg liberális demokrácia fogalomkörén belül működő országot.
És lesz ma Magyarországon elég olyan értelmiségi, aki képes ezt a folyamatot végigcsinálni?
Hát igazából tulajdonképpen persze ez egy ilyen hülye gőgött szöveg volt, amit nyomtam, mert nyilvánvalóan minden józanul gondolkodó ember el tud jutni eddig a felismerésig. Tehát végül is, hogyha bízunk abban, hogy Magyarországon felnőtt emberek élnek, akkor szerintem egyben az abban is bízunk, hogy előbb-utóbb rájönnek, hogy ez tarthatatlan, ez a narratíva, amiben élnek.
Nagyon szépen köszönöm Németh Gábornak a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy
a Pozsonyi Podcast 16. adását és Szalai Zoltánt hallottátok. Mai vendégünk Németh Gábor, író, dramaturg, a Budapesti Színház és Filmészeti Egyetem oktatója volt, akivel az SFL körül az elmúlt hetekben, hónapokban kialakult botrányról beszélgettünk. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!